Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Jó napot kívánok! Matéri beszélgetőtársam nevében is nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit a tartalomból. A Kovászna a megyei Köpec Barot központjától 4 kilométerre délre az Oldba ömlő Köpec patak mellett fekszik. A települést Kepec néven 1459-ben említik először. A mai falu Kis- és Nagy Köpec egyesüléséből keletkezett. Kiemelten fontos tudni azt, hogy az egykori Kisköpec helyén ma is találhatók romtöredékek. Témánk a nemesi család címereit mutató kazettás mennyezet. Beszélgetőtársam Nagy Károly, az erdélyvidéki református egyházmegye volt esperese. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, maradjanak továbbra is a rádió közelben. A Kőbe zárt múltunk azonnal kezdődik.
Nem tudom igazán, miért küldtek a létezés kapuján. Rájöttem azután, ez az élet, senki se menekül. Nem vagyok egyedül, csak magamban. Lesz sok gyerekem, lettem én is, de miért is álmodni az életét, létezni az álmokért, remélni a holnapért. Egyedül, ha távozni kell, az fáj. Sose arra néz, ölej, ahol érsz, a tőlem nem félsz. Mosolyog még, igazán szép.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt Nagy Károlyt, az Erdővidéki Református Egyházmegye volt esperesét. Békesség Istentől!
Szeretettel köszöntöm Önt és a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóságát. Engedtessék meg, hogy visszaköszönjem Békesség Istentől, áldás békességet, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
Tiszteletes úr, Ön több évtizeden keresztül szolgálta Istent és a református híveket Köpecen. Kérem, beszéljen ezekről az évekről a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak. Miként és mikor került ide, milyen volt itt szolgálni?
Először is szeretném elmondani, hogy felső három szék szülöttje vagyok. Alsó-Csernátonban születtem. 1973-ban kerültem az Erdővidék tájegységbe. Bodos községben kezdtem lelkipásztori szolgálatomat. Hogy miként kerültem Köpecre, ez egy kedves történet. 1979 nyarán, egy vasárnap délelőtt istentisztelet alkalmával négy idegen férfiút láttam a padokban ülni. Istentisztelet végeztével bebocsátást kértek a parókiára, és elmondták, hogy a köpeci református egyházközség presbiterei, akik azért jöttek Bodosba, hogy engem meghallgassanak, és a megüresedett lelkészi állásra lelkipásztorként meghívjanak. Meghívásukra sem igent, sem nemet nem mondtam, tekintettel arra, hogy ugyanazon a héten keresett fel a nyugdíjba vonuló baróti református lelkipásztor azzal a kéréssel, hogy szeretné, ha én lennék az utódja. Neki sem adtam akkor igenlő választ. Aztán a presbiterek hazamentek, tanácskoztak, és visszatértek a meghívással. Ekkor a meghívást én elfogadtam, beprédikáltam, a közgyűlés megválasztott, és 1980. január 1-ével nyertem kinevezést Köpecre.
Mit jelentett és mit jelent ma Önnek a szóban forgó település, melyet az 1400-as évek közepén említenek először? Mit kell tudni továbbá erről a faluról?
Szülőfalunk után Köpec jelentette számunkra azt az életterületet, ahol hivatásom szerint szolgálhattam Istent, Anyaszent Egyházat, népünket, gyülekezetet. Köpec a 36 esztendő alatt otthonunká vált. Ez alatt, az idő alatt talán fel sem merült bennünk a gondolat, hogy egyszer el kell távozni ebből a közösségből. Itt kell hagyni azokat, akiket Isten akaratából pásztoroltam. Mindig otthon éreztem magamat Köpecén. És ez nagyon fontos volt, mert úgy éreztem, hogy a köpeciek is elfogadtak engem. Én is a köpeci gyülekezet tagjává lettem. Noha a megválasztásomkor egy más települési atyafi megállított, és azt mondta nekem, tudom-e, hova mentem lelkésznek, mert a világon kétfajta ember létezik, jó, rossz és köpeci. Értettem az ő mondását, amiről meg is bizonyosodtam, ugyanis Köpec 1870-től egy bányász közösség volt, ahol a gyülekezet nagy részét munkás réteg alkotta, bizonyos időtartamban a föld mélyében, máskor a föld felszínén foglalkoztak mezőgazdasággal, állattenyésztéssel. Ebből adódóan tudni kell azt is, hogy nagyon vegyes volt a gyülekezet lélekszámának összetétele. Illegális kommunistáktól kezdve az értelmiségig mindenki megtalálható volt Köpecen, nem utolsó sorban a munkaszolgálatos katonák is 1968-ig. Ezt a közösséget kellett egyé kovácsolni, valamilyen formában Istenhez közel vinni, és számomra ez kihívást jelentett akkor. Nagyon fiatal voltam, mindössze 29 esztendős. Úgy érzem, hogy Isten kegyelméből ezt a munkát én elvégezhettem, tudásom és legjobb akarásom szerint. Természetes, hogy minden embernek vannak hibái, mulasztásai, talán többet is lehetett volna tenni, mégis megelégedéssel gondolok az ott eltöltött esztendőkre.
A mai falu Kis- és Nagyköpec egyesüléséből keletkezett. Hogyan és miért történt ez az egyesülés?
Erre a kérdésre a válaszadás nagyon bonyolult. Ugyanis az 1332-es pápai tized jegyzékben szerepel, sőt meg lehet kockáztatni, hogy az 1211-es második András adománylevelében is felbukkan Köpec, mint a szomszédos Miklósvárral határos falu. Neve valóban 1459-ben és 1470-ben Kepec formában fordul elő. 1567-ben Keopec, 1583-ban Possessio Keopec név alatt szerepel. Két elmélet létezik a település Kisköpec, Nagyköpec kapcsolatában. Az egyik arról szól, hogy létezett mindkettő. Kisköpec fent a szénégető hegy aljában, Nagyköpec az oltpartján. Természetes, hogy a vélemények még a történészek között is megoszlanak. Annyit biztosan tudunk, hogy szénégető aljában lévő Kisköpecnek nevezett település az 1241-es tatár járás alkalmával elpusztult. Hogy ennek a településnek a lakosságát kik alkották, ahhoz vissza kell menjünk Krisztus Urunk születése utáni 3.-4. századhoz, az úgynevezett ázsiai mozgolódás idejére, amikor megkezdődött Európa felé a népvándorlás. Először tudjuk, hogy jöttek a vandálok, a gótok, aztán jöttek a hunok, jöttek a gepidák, jöttek az avarok, és ők már egy kis birodalmat alakítottak ki, majd jöttek a bolgár szlávok. Megtörténhetik, hogy a bolgár szlávok alapították ezt a kis települést, ugyanis a 2 évszázad vagy 3 évszázad múlva betelepedő magyarság minden bizonnyal erre a kis településre rátelepedett. Érdekes módon a bolgár szlávok azok nem voltak harcias nép, inkább földműveléssel foglalkoztak és békességben szerettek élni. Feltételezhető lett volna, hogy a honfoglalást követően elszlávosítják a magyarokat, de nem így történt. A magyarok magyarosították el a szlávok. Miért mondom én ezt mindezeket? Azért, mert a településen ma is szláv elnevezésű, eredetű utcanevet találunk, ilyen a Grá utca. Aztán folytathatnám a határ nevek tekintetében, ahol szintén szláv elnevezésű határrészekkel, erdőrészekkel találkozunk. Nos, az elpusztított Kisköpec lakói feltételezhetően, hogy önálló települést alkottak, és abban az időben nem volt Nagyköpec, hanem a tatárpusztítás után az erdőkbe elbújdosók, mikor látták, hogy teljesen tönkrement az ő családi gazdaságuk, házaik elpusztultak, felégettettek, még a templomuk is elpusztult, akkor elhatározták, hogy lennebb költöznek, és ott építik fel az ő házaikat. Ezt azért merem állítani, mert a mostani Köpecnek a puszta nevű helye az úgy ment be a hagyomány szerint a köztudatba, hogy az új településnek első részét képezték. Aztán következett a Grá utcának hasonló puszta nevű része, majd a Sas utca. Ezek mind ugye a domb felé emelkedően helyezkednek el, és azért választották valószínűleg ezt a területet, mert az Olt folyó nem úgy nézett ki, mint most, hanem hatalmas kanyarokat vett a falu közelségében. Van egy érdekes történet, amit meg szeretnék osztani a hallgatósággal. Kisköbec lakói, vagy az egykori Köbec lakói, amiképpen költözgettek le a szénégető hegy aljából, fokozatosan az ott lakók száma csökkent. Elegészen addig, amíg csupán egyetlen asszonyság maradt ott, akit Csevegő Katának neveztek. Minek utána falus felei leköltöztek az új településre, nem volt kivel csevegjen, ezért elhatározta, ő is leköltözik Nagykövetre, vagyis az új településre.
Tudomásunk van arról is, hogy Kisköpec helyén még ma is találhatók romtöredékek.
Igen, Kisköpec területén van az egykori Varjúvár nevű magaslaton a régi templom. Vannak, akik azt mondják, hogy nem is templom erőd volt ez, hanem egyszerűen egy jól kiépített megfigyelő állomás, ahonnan be lehetett látni a Barcaság felé az egész területet, az Olton túlra is el lehetett látni, és ott gyülekeztek talán össze az egykori Köpec lakói, akik, ha igaz a népvándorlás történetében elmondott néphagyományra, szájhagyományra alapuló beszéd, akkor korábban már keresztények voltak, mint a magyarok, és talán papjaik is, akiket többnyire görög országból hoztak. A Varjúvár elpusztult a tatár támadás idején. Hogy létezett, az bizonyos, mert a később Szántó területé válott helyen az eke nagyon sokáig, évszázadokon keresztül újból és újból cserép darabokat forgatott ki a földből, nem különben kőtömböket, és nem utolsó sorban urnás temetkezésre vonatkozó cserép korsóba talált csontokat.
A település egykori kápolnája tehát a Varjúvár nevű magaslaton állt, ahol egykor a Varjúvár nevű kora középkori erőd is volt. Eredete, sorsa, ismeretlen nyoma alig maradt. A falu határában a Csemeréte nevű helyen volt a Csemeréti csata, ahol Barcsai Gáspár serege legyőzte a meghódolni nem akaró háromszéki székelyeket. Erről mit lehet tudni?
Erről már többet tudunk, és bizonyosabbat. Ugyanis a Rákóczihoz vonzódó székelyek az adóztatás miatt fellázadtak nem csupán háromszéken, hanem udvarhely és csíkszékben is. A háromszékiek Dónát István háromszéki, Cserei Csiki főkapitánybírót megölték. Kálnoki Mihály főkapitányukat pedig bebörtönözték. A felső háromszéki székelység Bitárul elindult Barót felé. Hasonlóképpen udvarhely széki székelyek is átjöttek a Rikán, és csatlakoztak hozzájuk. Útközben csetepaték voltak a fejedelem csapataival. Aztán megpihentek, letáboroztak Barót és Köpec közötti réten, amit Cseme rétnek nevezünk. Barcsai Ákos, akit a török tett Erdély fejedelmévé, testvérét, Barcsai Gáspárt 1660-ban küldte a székely lázadók leverésére. Ő Kőhalom felőről jött be Erdővidékre, és letáborozott Nagybacon mellett. Onnan támadt rá a Csemeréten lévő székelyekre, ez a terület körülbelül 60 holdat képez, és nem csatáról kell itt beszélni, hanem inkább mészárlásról. Hogy ez így történt, semmi nem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a Csemerétre vezető utat ma is Halom útjának nevezik Köpecén. A halom útja azt jelenti, hogy a lemészárolt székelyeket halomba rakták, eltemették, elföldelték őket. Ez az idők folyamán ugyan, mint halom, csappant nagyságában, mivel a szántó területé vált Csemeréten megindult a mezőgazdaság.
1848. december 9-én a Köpeci híd közelében ütköztek meg a székelyek a császári csapatokkal, a falut felgyújtották, és a menekülők közül tehát sokat lemészárolnak. Talán, és akarattal mondom most ezt, hogy talán, innen származik a mondás, hogy baj van Köpecen, de én úgy érzem, hogy ön engem itt most meg fog cáfolni ezzel a kijelentéssel.
Határozottan nem cáfolom meg, csupán feltevésként mondom el, hogy a baj van Köpecen mondás, amit még azok is ismernek, akik soha nem hallottak, vagy nem is jártak Köpecen, az bizonyítja, hogy valóban elhangzott a történelemben. Orbán Balázs szerint ez a mondás származhat éppen a Barcsai Ákos idejében levert székely lázadás időpontjától is, mert ott a fejedelem testvére, a hadak vezére igyekezett megcsufolni a székelyeket olyanképpen, hogy fülüket, órukat levágta, aztán szabadon engedte. Állítólag ilyen csapat jelent meg Baróton, akik annyit mondtak tovább haladásukban, hogy baj van Köpecen. Aztán ismerjük az 1848-49-es szabadságharc eseményeit, ugyanis Helyte udvarhelyszéknek a kapitánya átvonult Köpecen december 9-én, és letáborozott a Vécseren. Ez egy találkozási pont területként Köpec, Ágostonfalva, Felsőrákos és Baróttól majdnem egyenlő távolságra. Megsarcolta a falut. Nagy Ádám, az akkori köpeci bíró, a kért sarcot begyűjtötte a faluban, és Helytének áthozta ide a mezőbe. De időközben felszabadító csapatok is érkeztek, és megtámadták az ott táborozó Helyte seregét. Az ütközetben a felszabadítók vereséget szenvedtek, viszont sikerült Helytét tovább indulásra késztetni, de nem azelőtt, hogy visszatérjen a faluba és elpusztítsa azt. 51 ember esett az öldöklés áldozatául, akik után 106 árva maradt. Ennek a csatának az emlékére 2000-ben a nevek megjelölésével 3 fekete márvány táblát helyeztünk el a köpeci templom oldalára. A 48-as eseményről nagyon sokat tudnék beszélni, de ha az időnk nem engedi, akkor én most megállok.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai köbezárt múltunkba, és én javaslom, hogy akkor majd a következő beszélgetést innen folytassuk. Hamarosan a Rádiós Étes következik, az adást munkatársam Molnár Ildikó szerkeszti, de ezelőtt én megköszönöm a figyelmet ma déli beszélgetőtársam Nagy Károly, az Erdővidéki Református Egyházmegye volt esperese, a zenei szerkesztő Kacsó Tibor és Temu utolsó sorban műszaki munkatársam nevében is. A déli gondolat. Akadnak emberek, akik miközben azt bizonygatják, hogy ők bámulják az elmúlt korok nagy neveit és eseményeit, csupán azért hajolnak vissza ezekhez, hogy mentséget leljenek a jelen vétkeire. Legalábbis ezt állítja John Milton. Az elmúlt percekben Nagy Károly volt református lelkész esperest, és a kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Emberi számítás szerint engem legközelebb a KEDD esti digitális világban hallhatnak. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További szép napot kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.